Sky City. Edwards egyrészt boldog, másrészt szomorú volt az alapján, amit látott. Hector szobájában a főkonzolon Sven rákeresett Hector jeladójára. A jeladó szerint Hector odalent tartózkodott a földön. Mozgott, és ez azt jelentette, hogy él. A rossz hír az, hogy valószínűleg Susan is vele utazott a hajón, csak róla nem tudni, hogy túlélte-e. Mennie kell, uram? Mondta neki Sven, akinek két személyiségét még mindig nem tudta megszokni. Ha a lánya odalent van, magának is ott a helye. Edwards elgondolkodott rajta. Svennek igaza lehet. Idefent szinte biztosan meghal. És miért? Hogy nyerjen még egy kis időt az itt maradt embereknek, akiknek meg vannak számlálva a percei. Hagyja hátra posztját és meneküljön. Vagy mentse meg a lányát. Még abban se lehetett biztos, hogy Susan életben van. De szívből remélte, hogy még él. Hirtelen nagyon hiányzott neki. De az is jó indok, hogy ha a lányát már nem is tudja megmenteni, akkor Hectorért teszi. Nemrégiben látták, mit műveltek a parancsnokságon a túlélőkkel, és azóta több monitoron is láttak hasonlókat. Mindenhol ott voltak, és emberekre vadáztak. Tényleg csak elodázzák a halálukat, és talán ezt a 41 néhány embert megmentheti.
Igaza van,
mondta végül, mire páran megkönnyebbülten sóhajtottak fel a szobában, persze úgy, hogy Edwards ne vegye észre.
Már csak azt kellene kitalálnunk, hogy hogyan szökjünk meg.
Sven odalépett a monitorokhoz, és váltogatni kezdte a kamerákat. Az egyik kijelzőn megjelent egy hangár, benne három idegen hajóval.
Elkötünk egy olyat.
Edwards ránézett Svenre, majd elmosolyodott. Egyre jobban kedvelte a srácot.
Induljunk!
A hangárt nem őrizték. Biztos nem gondolták, hogy van bárki is, aki megpróbálna elkötni egyet, és ha mégis lenne olyan őrült, úgyse tudnák irányítani a hajójukat. Nekik viszont ott volt Sven, és még további hat katona, akik állításuk szerint szintén el tudják vezetni. Edwards úgy gondolta, ők is olyan gyíkok, mint a nagy darab férfi. Mindhárom gépet el akarták kötni, hogy legalább egynek legyen esélye lejutni, ha kiszúrnák őket. Belopakodtak a hangárba, és egy halom láda mögött fedezékbe bújtak. A hangár másik végén mozgást észleltek. A katonák lövésre készen tartották fegyvereiket, mire Sven leintette őket. Edwards hagyta, hogy vegye át a vezetést. Úgy tűnt neki több tapasztalata volt, hiába nézett ki csak 30-nak.
Katonák! Hatan vannak, mondta halkan Sven.
Lehetnek gazdák, mondta Edwards.
Sven még egyszer kinézett a fedezék mögül, és a fejét rázta.
Fegyverük van, és lopakodnak. Az egyikük megsérült.
Akkor talán mégsem gazdák. Jelezzen nekik, velünk jöhetnek.
Mivel ellenséget nem láttak a környéken, előbújtak, és lámpával jeleztek az embereknek. Fél perc múlva odaértek hozzájuk.
Lucia Varga szőrmester, jelentette ki az előlévő nő. Ők itt az osztagom, mutatott a többiekre. Legalábbis, ami megmarad belőle.
Lucia is vérzett több helyen, de mind csak felszíni sérülés lehetett. Egy másik nő és két férfi tartott vele. A másik nőnek fel volt kötve a bal keze és a bal lábára sántított. A jobb szemesen nézett ki túl jól.
Lawson ezredes,
mutatkozott be Edwards, majd röviden felvázolta a tervüket.
Jó terv, uram, mi is azért jöttünk, hogy elhúzzunk innen. Négy dög támadt ránk, ennyien maradtunk az 50-ből,
mutatott osztagának maradékára.
Akkor jobb, ha nem húzzuk tovább az időt, szólt közbe Sven.
Mind megindultak a hajók felé, mikor az egyik hajó hirtelen felrobbant. Edwardsot keményen melbevágta a lökés hullám, és több métert repült hátra, mielőtt padlót fogott volna. Levegő után kapkodva tolta fel magát négy kézlábra. Két holttest hevert nem messze tőle, még mindig füstölögve. Ők álltak a legközelebb a hajóhoz. Felnézett és kereste a támadójukat. A hangár középső bejáratánál vagy 8 páncíros alak jelent meg. Egyikőjüknek még most is füstölgött a fegyvere. Felismerte a képernyőn látott zöld páncélos harcost, aki végzett azzal a nővel a parancsnokságon. Sven feltápászkodott az ezredes mellett.
Itt az idő, hogy eleget tegyek a kötelességemnek, ezredes, mondta, majd lenézett rá. Menjenek, mi feltartjuk őket.
Már épp kérdezni akarta, hogy kik azok a mi, majd döbbenten látta, hogy három másik katona lép Sven mellé. Választ nem várva mind a négyen elindultak az idegenek felé, akik valamiért nem lőttek rájuk.
Nem maradt most idő ezen elgondolkodni.
Intett a többieknek, is elindultak a két megmaradt gép felé. Remélte, elég időt nyernek majd nekik. Sven egyre szaporábban lépkedett, majd végül rohant a betolakodók felé. A három katona követte őt. Futás közben leesett róluk a felszereléssel teli hátizsák, a vápáncél és a mellvért. Leesett a töltényöv közepén szétszakadva. Ruhadarabok hullottak utánok a padlóra. A végén a ketté szakadt mágneses csizmát is maguk mögött hagyták. Négy katona helyett immáron négy hatalmas, gyíkszerű lény sűjtett át a hangáron. Az utolsó pár métert a levegőben tették meg, ragadozóként csapva le az alakváltókra. Kettő a páncélosok közül azonnal meghalt, de tőlük is meghalt a Sventől balra álló társa. Sven azt nézte ki magának, aki a nővel küzdött. Nem egészen a bosszú, de leginkább a kíváncsiság hajtotta, hogy egy hozzá hasonló erejű lénnyel vajon hogyan fog elbírni. Puszta kézzel estek egymásnak. Az alakváltók sem emeltek fegyvert. Sven tudta, hogy így lesz. Szeretik a többé-kevésbé fair küzdelmeket. A jobboldali Saur felszakította az ellenfele nyakát, majd mielőtt kiélvezhette volna a dicsőséget, egy másik alakváltó ugrott rá, és kitépte a gerincét. Már csak ketten maradtak öt ellen. Mellette egy zöld fajtása még kitartott, és a farkával mért csapásokkal zavarta, és tartotta távol az ellenfelét. Amaz a sokadik csapás után elkapta a farkát, és átrántva a feje fölött óriási erővel a falhoz csapta. A Saur feje majdnem szétrobbant a padlón. Pár pillanat múlva Sven magára maradt. Végül is tudta, hogy ez egy öngyilkos akció. Mögötte hallotta, hogy a hajók begyújtják a hajtóműveket, és kirepülnek a hangárból. A következő pillanatban Svent hátba vágta a lökés hullám, és előre esett. Hátra nézve látta a tüzet és a roncsokat.
Miért is gondolták, hogy sikerülhet? Mind oda vesztek.
Állj fel! Szólalt meg az egyik Sannar.
Sven kiköpött oldalra, majd felegyenesedett. A zöld páncélos állt előtte. Sven nem palástolt megvetéssel nézett végig a páncélján.
Míg van merszetek továbbra is ezt az alakot hordani? És a páncélunkat?
A másik elmosolyodott és széttárta a kezeit.
Inkább megtisztelve kéne érezned magad, hogy eddig ezt találtuk a legalkalmasabbnak. Örülnöd kéne.
Sven nem mutatott semmi reakciót.
Leginkább annak örülnék, ha feltéphetném a torkodat.
Nem akarsz hülyeséget csinálni, ugye? Kérdezte komoran Drokkár.
Részedről lenne hülyeség, ha fegyvert adnál nekem, és megküzdenénk.
Drokkár szeme felvillant a kihívásra, de mégsem tűnt maga biztosnak. Mintha sajnálta volna Svent, de talán ott sem volt a pillantás, és Sven csak képzelte.
Adjatok neki kardot!
Az egyikük előlépett, és egy sauri kardot vett elő, és átadta neki. Pengéje széles és hosszú. Kiváló vágásra és szúrásra egyaránt. Egy lándzsának mondjuk jobban örült volna. Régen, még odahaza a sauron, annak a forgatását űzte mesterien. De a karddal se kellett szégyenkeznie. Sok katonát ő tanított közelharcra még évtizedekkel ezelőtt. Még mielőtt ezek az anyaszomorítók megtámadták volna őket. Drokkár levette a páncélját, és most már ő is csupasz testtel állt előtte a karddal a kezében. Senki sem szólt, hogy mikor kezdjék. Nem sürgették őket. Hiába álltak még ott négyen, nem avatkoztak bele a párharcukba. Mögöttük a hangárt kezdte bekebelezni a tűz, amitől a harcosok árnyékot vetettek, és úgy tűnt, mintha az árnyékok már el is kezdték volna a harcot. Drokkár támadott először. Fegyverük útközben találkozott. A fémes csattanás végig visszhangzott a csarnokon. Gyors vágások és szúrások követték egymást, mely emberi szemmel szinte követhetetlen volt. De ők nem emberek voltak. Egy Saur és egy Xannar mérte fel erejét éppen. Egyik őjük sem sérült. Sven hátraugrott, majd farkával megtámasztva magát, rögtön előre tört. Drokkar nem dőlt be a cselnek, és már felkészülten fogadta, és kivédte a csapást. Válaszként legugolt, és a farkával próbálta kirántani a lábát. Sven felemelte a lábát, majd ahelyett, hogy hátra lépett volna, inkább előre ment, és könyökével beleütött ellenfele arcába. Amaz hátra tántorodott, de Sven újra lecsapott, nem hagyva neki időt, folyamatos csapásokkal tartotta sakban ellenfelét. Drokkár az utolsó pillanatban hajolt hátra, egy a nyakát célzó vágás elől, és már is ki kellett védenie, egy a hasát célzó szúrást. Sven nagyon gyors volt, és látszólag minden technikát ismert, és annak kivédését is. Drokkár ellentámadását könnyűszerrel védte ki, és váltott védekezésből támadásba. A harc folyamatos és intenzív volt. Sven tudott uralkodni magán, és nem bízta el magát. Veterán harcosnak számított, aki számos párharcot megnyert már, és kevésszer veszített. De az is igaz, hogy ez már régi történet. Mindketten támadtak, és hatalmas csattanással csókolták egymást a pengék. Egy pillanatra egymás szemébe néztek. Sven újra meglátta azt az apró villanást a másik szemében. Egyszerre ugrottak hátra. Egyikőjük sem lihegett. Mindketten jól tudták alkalmazni a harc közbeni légzés technikát, aminek segítségével akár órákig harcolhatnak, és nem fáradnak ki. Szinte egyszerre mozdultak, és a kardok újra felcsattantak. Drokkár hirtelen balról vágott, és Sven kivédte a csapást. Drokkár viszont tovább vitte a lendületet, és a levegőben megpördülve ugyanabból az irányból lesújtotta farkával. Sven arcát találta el. A támadás viszont folytatódott, és most jobbról, alulról érkezett a vágás. Svent meglepetésként érte a felismerés. Az ő egyik technikáját alkalmazták ellene. Az nem lehet, gondolta egy pillanatra Sven. Meglepetésében megfeledkezett az utolsó vágásról, mely váratlanul érte. A vágás betalált és felhasította a hasát. Érezte, hogy a penge túl mélyre hatott. A pengéje kiesett, erőtlenné vált kezéből, és térdre rogyott. Érezte, hogy a földet érés pillanatában a vágásból kisúzik valami. Kezét a hasára szorítva hasztalan próbálta bentartani a belső szerveit. Még mindig az utolsó mozdulat járt a fejében, és értetlenül meredt a kezére, melyet a hasán tátongó hatalmas vágásra szorított. Életében csak egy valakinek mutatta meg ezt a támadást. De ezt az alakot itt előtte nem ismerte. Drokkár féltérdre ereszkedett előtte, és a szemébe nézett. Most már határozottan kiolvasta a pillantásából a sajnálatot. Ellenfele halkan mondott neki valamit, majd egy gyors mozdulattal elvágta Sven torkát. Sven élettelenül rogyott a padlóra. Drokkár utolsó szava zúgott a fejében, mielőtt teljesen kihunyt volna benne a fény. Csak két szót mondott. Sajnálom, barátom.
Föld. Szizant az egyik szobába vitték, és az ágyra fektették. Gábor mindenkit elzavart a közeléből, más hozzá sem nyúlhatott Hektoron kívül. Egyébként sem volt túl jelentkezés a feladatra. De Gábor most nem is foglalkozott senki mással, csak Szizannal. Hektor is kijött a szobából, és Stevenhez lépett, aki az arab férfival beszélgetett távol a többiektől. Odalépve biccentett a férfinak, majd a kezét nyújtotta felé. A nevem Hektor. Szálim, biccentett Amaz, majd a szabad kezével megrázta a felé nyújtott kezet. A másikból ki nem adta volna a géppuskáját.
Hogy van a lány? Kérdezte Steve.
Hektor a fejét ingatta.
Fogalmam sincs, nem tudom, mi ütött belé.
Én tudom, mi lehet a baja, jelentette ki az új fickó. Hektor feltette a kezét, hogy ne is folytassa, miközben körbenézett, ki hallhatja őket.
Ki ne mondja?
Szalim csak bólintott.
Ő lenne az a lány, akit Gábor keresett egészen idáig?
Hektor bólintott.
Hogy találkozott Gáborral?
Szalim elmesélte nagy vonalakban Hektornak. Hektor visszaemlékezett a sivatagban lezajlott harcra, mikor kis híján a fejükre zuhant az a repkabin.
Milyen közel jártak egymáshoz?
Ezek szerint közös a célunk.
De úgy néz ki, nem megyünk sehová. Éppen, hogy túléltünk két támadást. Még két társunk van két emelettel feljebb.
Szalim körbenézett a rémült embereket.
Látom, magukra is rájár a rúd, rendesen.
Nem is hinném ennyire.
Csodával határos módon túlélték a hatalmas zuhanást, hogy aztán besétáljanak egy zombiktól hemzsegő városba. Soha sem volt sok esély a túlélésre, de nem gondolta, hogy ennyire rossz lesz a helyzet. Túl gyorsan történt minden. A vírus látszólag sokkal gyorsabban terjedt, mint azt a tévében vagy az újságokban mutatták. A földi pokol mostanra valósággá vált. Ráadásul Susan, kinek a védelmére esküdött, most lehetségesen elkapott egy halálos vírust. Mégis hogyan tervezték elhagyni a bolygót? Szalim furcsán nézett rá.
Mi nem akarjuk elhagyni. Repkabint jöttünk szerezni, amivel mindenkit elszállíthatunk a bázisunkról egy jobban védhető, kevésbé nyilvánvaló helyre.
Hát azzal lesz egy kis baj, mondta Steve.
A városban egy sincs már, legalábbis olyan, ami repülni képes.
És ezt te honnan tudod?
Az utolsó gyűjtöttem be pár napja, még nem ezek itt a fejemre pottyantak,
mutatott hüvelykével Hektorra.
A picsába, mordult föl Szalim. Egyszer menne valami gördülékenyen.
Akkor javaslok egy másik opciót, mondta Hektor, de az nagyon veszélyes és kockázatos.
Ennél csak nem lehet rosszabb, mondta Steve körbe mutatva.
De mikor Hektor felvázolta a tervet, rájöttek, hogy azért lehet még fokozni. Gábor az alvó Susant nézte, és borzasztóan szenvedett. Végre itt volt előtte, és boldognak kellett volna lennie. Boldognak, hogy nem hiába reménykedett benne, hogy túlélte, és újra láthatja. Boldognak, hogy végre megfoghatja a kezét. Akár még boldog is lehetett volna, ha nem ilyen körülmények között látja viszont. Susan a szeme láttára lőtt le egy megkötözött embert. Bármit is tett a férfi, amivel így feldühítette, bizonyosan nem érdemelte ezt. Ráadásul még védekezni sem tudott, amitől még kegyetlenebb tett volt. Eszébe jutott az álma, mikor Susan átváltozott és rátámadott. Attól tartott, éppen most a szeme láttára válik valóra. Mi van akkor, ha tényleg elkapta a vírust, és hamarosan elveszti a józan eszét? Talán ez történik most vele, vagy csak annyira trauma érte az elmúlt napokban, hogy nem tud vele megbirkózni. Ráadásul a fején lévő kötés alapján megüthette a fejét, ami szintén okozhat személyiségzavart. Nem tudta, mennyi időt töltött el így merengve, mikor kopogtak az ajtón, és Hektor lépett be rajta. Eszébe jutott, hogy Hektor volt mellette, és minden bizonnyal neki is köszönheti azt, hogy Susan most életben van. Felállt hát, és kézfogás helyett barátian átölelte a férfit, aki kissé meglepődött a gesztuson. Be kellett vallania, Hektor jelenléte megnyugvást jelentett számára. A férfi segített neki odafent, és bármit is gondolt róla akkor, most őt érezte legjobb barátjának. Mikor szétváltak, a zavartság látszott a férfin.
Csak meg akartam köszönni, hogy Susan mellett állt a nehéz időkben. Minden bizonnyal szörnyű lehetett az elmúlt pár nap.
Ami igaz, az igaz, válaszolta kurtán Hektor.
Hogyan?
Kezdte Gábor, mikor Susan halkan felnyűgött. Gábor odakapta a fejét, de a nő nem ébredt fel. Úgy nézett ki, mint aki rosszat álmodik. Gábor azonnal visszaült és megfogta a kezét, miközben végig simított a mostanra megtisztított arcán. Susan látszólag megnyugodott, mintha álmában érzékelte volna szerelme közelségét.
A zuhanásban üthette be a fejét, nem tudjuk, hogy ez okozhatta-e a zavarát. Az is aggasztó, hogy halucinált.
Halucinált?
Valamiért azt képzelte, hogy a túlélők között, akikkel elhagyhattuk a hajóroncsot, egy Susan nevű kislány is velünk jött, akit ő pátyolgatott. De nem jött velünk egy gyerek sem.
Végül elmondása szerint a kislány meghalt a kávézóban, ahová azért ment vissza, hogy megmentse. Ha nem megyek vissza, meghalt volna.
Gábor aggodalommal és féltéssel nézte Susan. Még mindig őt nézve kérdezte Hektort.
Szerinted elkapta a vírust?
Az, hogy Hektor nem válaszolt azonnal, további aggodalomra adott okot. Gábor lehajtotta fejét, és homlokát a lány kezére helyezte.
Nem veszíthetem őt el, Hektor, hiszen épp csak most kaptam őt vissza.
Hektor odalépett, és kezét Gábor vállára tette.
Tudom, már van is egy tervem.
Gábor felnézett Hektorra.
Bármit megteszek, hogy segíthessek.
Szükségünk lenne egy jó lövészre,
na és persze nem kevés bátorságra.
Komolyan gondolta azt, hogy bármit megtenne. Most úgy érezte, nem ismer félelmet.
Mondd, mit kell tennem.
Tehát szándékosan ide csaljuk magunkhoz az ellenséget? Kérdezte Gábor.
A terv nagyon merész volt, de sok lehetőségük nem maradt.
Amennyiben Susan valóban elkapta a vírust, sürgősen segítségre van szüksége, és ehhez nincs más esélyük, csak Victoria. És honnan szerezhetnének hajót, amivel gyorsan tudnának menni?
A Xannárok erre biztosan nem számítanának, magyarázta Hektor. Túlságosan is büszkék, és az emberektől nem számítanak nagy ellenállásra. Vagy legalábbis olyanra, amit ne tudnának megoldani egy kis erőszakkal.
Majd rájönnek,
mosolygott Gábor, annak ellenére, hogy totál be volt szarva. Viszont megnyugtatta őt Hektor és a többi gyík jelenléte. Végtére is ők állítólag nagy harcosok. Remélte, hogy így is van. A tervük az volt, hogy odacsalják magukhoz a Xannárokat egy nagy hatótávolságú segélykérő jelzéssel, és mikor megérkeznek a Shaori technológiával továbbfejlesztett gépeikkel, ők lerohanják őket, és elveszik tőlük a hajókat. Legalább két hajó kellett nekik, hogy mindenki felférjen. Egyet Salim és társai kapnak meg. Azt remélték, hogy Susan befektetik az egyik stázis tartályba, az megállítja a folyamatot, és nyernek időt, hogy elérjenek Victoriához, akinek biztos lesz ötletle a vírus ellen.
Kérhetnénk segítséget Harryéktől,
jutott eszébe a zseniális ötlet. Salim csak szomorúan a fejét ingatta.
Már jó ideje nem tudjuk elérni őket.
Gábor erre elszontyolodott. Ha meghalnak, az azt jelentette, hogy rájuk találtak.
Várjunk csak! Ha őket el tudták intézni, akik sokkal többen voltak, mint mi...
Hektor félbeszakította.
Ezért kezdeményezünk mi. Csapdába csaljuk a rohadékokat.
Aznap este még a pihenésé volt. Mind túl fáradtak voltak egy ilyen nagyszabású terv lebonyolításában, és ki kellett pihenniük magukat. Az előkészületekhez egyébként is kellett még idő. Gábor nem érezte helyén valónak, ha befeküdne Susan mellé az ágyba, ezért kerített egy kényelmesebb fotelt, és odahúzva az ágy mellé, abban próbált aludni egy keveset. De nem jött álom a szemére. Hektor terve pörgött az agyában, és az a gondolat, hogy ő már nem éri meg a holnap után. Valahogy biztosra vette.
Gábor?
Szólalt meg váratlanul Susan. Gábor kinyitotta a szemét, és látta, hogy Susan felül az ágyon, és őt nézi csodálkozva. Megdörzsölte a szemeit, arra számított, hogy csak álmodik, de mikor újra kinyitotta, Susan valóban ott ült teljes fizikai valójában, és furcsán nézett Gáborra.
– Te tényleg itt vagy? – suttogta a férfi.
Susan mosolygott és bólogatott, miközben könnyek gördültek le az arcán. Gábor átült az ágyra, Susannal szemben, és megfogta a kezét. Susan előre hajolt, és megcsókolta őt. A csók hosszú volt, édes és sós a lecsorgott könnyektől. A csók ölelkezésbe ment át, majd Susan a hátára döntötte Gábort, és ráült a csípőjére.
– Szeretkezzünk! – mondta Susan belenézve Gábor szemébe. – Itt és most. Ki tudja, lesz-e még alkalom?
Susan ismét könnyezett. Gábor magához húzta és megcsókolta.
Nem számított a homok, a kosz, a rájuk száradt vér. Nem számított, hogy Susan megölt valakit. Nem számított a veszettségvírus, és főképpen az nem számított, mert nem is tudhattak róla, hogy egyiküknek ez az utolsó éjszakája. Akkor és ott semmi sem számított. Akkor és ott először és utoljára egymáséi lettek. Reggel egymás mellett ébredtek. Gábor még most is Susan ölelte. A lány mocorogni kezdett és megfordult, így Gábor csókot tudott lehelni Susan szájára.
– Muszáj felkelni?
– nyöszörögte álmosan Susan.
– Nekem igen, de te aludj csak.
A lány hasonfekve csukott szemmel mosolygott.
– Oké, szerelmem, csak egy kicsit még.
– Szerelmem? Gábor végre boldognak érezte magát.
Szeretlek, Susie.
A nap nagy része ráment az előkészületekre. Felszerelést gyűjtöttek, melyek javarészt fegyverek voltak, és elektronikai eszközök a nagy hatótávú rádióadáshoz, melyel segélykérés sugároznak majd az űrállomás felé. Volt a közelben egy elhagyott katonai konvoj, ahol szerencsére mindent megtaláltak. Fegyverek hevertek szanaszét, és Gábor talált egy egész ládányit az FK-22-es karabéból, mely még kísérleti szuperfegyver volt, szilárd magvas robbanó töltetekkel megtöltve. Ilyenekkel lövöldözött fent az állomáson a gyakorló rőtéren. Az elektronikát Steve és Salim intézte, és beszerelték a helyére. A rajtaütés helyszínének egy közeli parkot szemeltek ki, melyet három oldalról öleltek körbe épületek, 20 emeletes magasságban. A nagy hatótávolságú rádiót a keleti épületbe vitték a 10. emeletre, de azt nem őrizte senki. A terv szerint odáig úgyse jutnak el. Gábor éppen a déli épület 4. emeletén bóklászott, alkalmas helyet keresve a tüzelési pozícióhoz, mikor Hector jött szembe vele egy másik férfi társaságában. A hosszú, szőkehajú férfit Ellennek hívták, és állítólag ő is jól bánt a lőfegyverekkel. Ő lesz majd a lövésztársa ezen a szinten. Felettük 2 szinttel szintén 2 lövész foglal majd pozíciót. Miután bemutatkoztak egymásnak, Hector félrehívta Gábort.
– Hogy van, Susan?
Gábor elmosolyodott és megvakarta a talkóját.
Képzeld, felébredt az este.
Hector aggódva nézte őt.
Az jó, de ne feledd.
Tudom, vágta rá Gábor.
Tudta jól, hogy Susan mit tett.
De szerintem nem lesz baja. Ha elkapta volna a vírust, akkor már rég ő is olyan lenne.
Ezt nem tudhatod.
Simán csak kikészült. Hector látta, hogy nem tudta meggyőzni Gábort, és csak bólogatott.
Reméljük.
Mikor visszatért Susanhöz, a lány még mindig aludt. Gábor odabújt és próbálta egy csókkal felébreszteni, de nem ébredt fel, viszont érezte, hogy tüzel a homloka. Leült mellé az ágyra, és pár percig csak csendesen zokogott. Gábor a nadrágjába törölte izzadt tenyerét, majd újra rámarkolt a fegyverére, melyet alig várt, hogy élesben is kipróbáljon. A fegyver ugyan még kísérleti fázisban volt, de már csak a papírmunkák voltak hátra, hogy engedélyezzék a használatát. Jelen pillanatban ez mit sem számított, csak az az erő, amit a fegyver képviselt. Az épület 4. emeletén kuporgott egy superior lakosztályban. Természetesen nem azért választotta ezt a szobát, mert bőrkanapé volt benne, vagy mert márványkövekkel volt kirakva a padló, vagy mert egy gomnyomásra a szoba átalakult moziteremmé. Ebből a szobából lehetett a legjobban rálátni a parkra és a keleti épületre, és még annyira messze sem voltak, hogy a fegyver ne legyen 100%-ban hatékony. A mellette lévő szobá ablakában az Ellen nevű férfi szorongatta az ugyanolyan típusú fegyverét. Látta rajta, hogy piszkosul izgul. A férfi is ember, ahogy valamennyi lövész az épületekben. 2 másik, 2 szinttel felettük, még további 4 a park keleti épületében kuporgott, várva, hogy öljenek, vagy megöljék őket. Az emberek Susanék csapatához tartoztak.
Mindössze ennyien maradtak. Nők és férfiak. Hétköznapi emberek, akik többnyire még fegyvert sem fogtak a kezükben, most mégis mások élete függött tőlük. Gábor el tudta képzelni, mi zajlik most bennük. Ő maga is majrézott. Ők voltak, akik fedezték Hektort és a többi Saurt, míg ők odalent a parkban várják az ellenséget. A lentieknek nem jutott túl sok fedezék, leszámítva azt a sok testet, amik még mindig ott hevertek a homokos fűben, a bokrok között, a fákon lógva és a picin tavacska felszínén lebegve, akár a tavi rózsák. Az egykoron csodálatos park úgy nézett ki, mint egy csatatér. Szögesdrótok, lövészárkok és tankcsapdák hiányoztak még a képről. A park mellett az úton elhagyott katonai járművek rostokoltak, mellettük halott fegyveresekkel. Innen szerezte Gábor a fegyvereket. Elképzelte, amint a kirendelt katonák állik felfegyverkezve, csatárláncot alkotva lövik a megveszett lakosságot, akik végül a puszta tömegükkel letarolják őket. Ismét kényszerítette magát, hogy most ne emberként gondoljon rájuk. Megszámolni se tudta, hányféle módon csesződhet el a tervük, de több forgatókönyvet is átvettek. Egyik saját forgatókönyve az volt, hogy a rajtaütés első percében meghal, és onnantól neki már úgyis mindegy lesz. Ezt hamar el is felejtette. Az utóbbi napok történései és a saját helytállása és probléma megoldó képessége alapján inkább bízott a küldetés sikerében, mint nem. Eszébe jutott a Susannel töltött éjszakája, majd rögtön az, hogy megint nincs magánál. Susannt is áthozták az épületbe, és jelenleg is ezen a szinten volt, de az épület másik felén, távolabb a harcoktól. Kizárta a fejéből a vészjósló gondolatokat, majd végig pásztázta a területet. Hektor az egyik fának támaszkodva üldögélt. Továbbra is biztosító ügynöknek volt öltözve, de sokkal véresebb lett, mint előtte. Jobban elvegyült a környezetben. Tőle pár méterre Salim feküdt a hátán egy köztéri padon, akár egy hajléktalan. Az utóbbi napokban megkedvelte a srácot. Már átmentek pár szarságon, és eddig vigyáztak egymásra. Salim jó srác. Derek is kivette a részét, hullának álcázva magát az egyik köztéri szobornál, ahol látszólag halomra lőtték a zombikat a katonák. Az ő orrát törte be nem is olyan régen. Steve eközben elment a beszerző körútra. Az ő szerepe volt a kulcsa tervben. Alina a tetőn rejtőzködve kémlelte az eget. Muszáj volt egy gyíkot küldeni erre a feladatra, mert ők jóval messzebbre láttak, mint egy átlagember. Már másfél óra is eltelt, és Gábor már azt hitte, nem kapták be a horgot, mikor jött a jelzés Alinától. Jönnek! Kedve lett volna azt mondani, hogy inkább halasszák el, meneküljenek, amíg nem késő. De ha nem most, akkor mikor? Susannak mi hamarabb segítség kellett, és ez erőt adott neki. Egyébként is már hiába is akarták volna, nem állíthatták le a tervet. Nincs visszalépés. Meg kell enniük, amit kifőztek. Alina leiszkolt a tetőről, hogy csatlakozzon hozzájuk, mielőtt a lények földet érnének. A gyíkok közelharcban bizonyultak a legjobbnak, így őket kellett a frontvonalra tenni. Gábor és a többi ember leginkább csak fentről támogatták őket. Kettő helyett három gép érkezett az égből. A nap lemenőben járt már, és a hajók eltakarták a lenyugvó napfényét. Baljós árnyat vetve a keleti épületre és a parkra. Lévén ezek elég nagy hajók voltak, a park ideális leszállóhely a számukra. Gábor látott már nagy hajókat közelről, de eddig még egyik sem rejtett idegeneket a gyomrában, akik meg akarják őt ölni. Mindhárom gép landolt, háromszög alakban helyezkedtek el. Nem nagyon számíthattak rajtaütésre, különben egyikük a levegőben maradt volna, de nem tudhatta, hogyan is gondolkodnak az alakváltók. A hajók áramvonalas teste fekete volt, akár az íjben, szárnyuk alatt a sárkánygyíkoké, és nélkülöztek mindenféle cicomát vagy felségjelzést. Fegyvereket nem látott rajta, de biztos lehetett benne, hogy brutális fegyver arzenállal vannak felvértezve, melyekről az emberiség eddig csak álmodozhatott. Nem tudta, mire számítson. Hector azt mondta, minden bizonnyal saúri alakot vesznek majd fel, azaz gyíkok lesznek. A hajóból kiszálló lények valóban úgy néztek ki, azzal a különbséggel, hogy tetőtől talpig páncél borította testüket. Még az Isten verte farkukat is páncél borította. A fejükön viszont nem volt sisak, ami azt jelentette, eléggé biztosak magukban. Remélte, hogy a szuperfegyver hatékony lesz majd ellenük, ha nem, akkor Hectorék magukra maradtak. Aztán eszébe jutott, hogy nem érték el Montgomeryt és csapatát, ahol majdnem mindenki idegen lény volt. Ha őket le tudták győzni, kényszerítette magát, hogy elhesegesse ezeket a gondolatokat, és belenézett a fegyvere távcsövébe. Kiválasztotta a négy legközelebbi célpontot. Ha elkezdődik, akkor mind a négy kap fejenként két golyót. További gyíkok sorjáztak le a hajók rámpái. Eddig 19-et számolt össze, és ki tudja, maradhatott-e valaki a hajókon. Közönösen sétáltak végig a holttestek között. Rájuk sem hederítettek. Az épületeket vették szemügyre. Az adás forrását keresték, ami a park keleti oldaláról sugároztak, így arra vették az irányt. Most már elsütötte volna a fegyverét, most, amikor végképp nem számítottak semmire, annyira sebezhetőnek tűntek. Még az is lehet, hogy mind a négyet ki tudná nyírni egy lövéssel. Aztán újabb célpontokat vesz fel, és azok is meghalnak. Talán egy perc alatt megölhették mindet. Újja egy pillanatra megfeszült a ravaszon, majd kényszerítette magát, hogy megnyugodjon. A terv nem erről szólt. Meg kellett bíznia Hector tervében. Ha Hector tudta volna, hogy simán elintézik őket, nem fekszik le egy fatövében halottnak álcázva magát, és nem küldik el Steven a beszerző körútra. Már ebből is tudta, hogy nem lesz olyan egyszerű az összecsapás. Mindenképp várniuk kellett, de ha Steve nem ér ide időben, akkor felfedezik a kamuadást, amit sugároznak, majd felkutatják őket, és nekik egy szempillantás alatt vége lesz. Persze küzdenek majd és harcolnak, de végül mind meghalnak. De Steve végül megjelent. A keleti épület mögül rohant elő, majd bevetette magát az épületbe, ahol a rádióegység is volt. A lények meglátták őt, és fegyverüket felemelve haladtak tovább, míg ketten a földre vetették magukat, és gyíkok módjára eredtek a nyomukba. Hihetetlen gyorsak voltak. Ketten el is tűntek az épületben, de a többiek továbbra is óvatosan közelítettek. Nem voltak ostobák. Ez persze most az ő malmukra hajtotta a vizet. De hol hagyta Stevie a kíséretét? Mikor feltette magában a kérdést, megjelent az első az épület sarkán. Először Steve után akart belépni az épületbe, de aztán észlelte a gyíkokat a nyílt terepen. A távcső többszörös nagyításának köszönhetően jobban is szemügyre vehette a férfit. Arca piszkos volt és vértől maszatos. Haja úgy állt, mint akinek a szülei nem tanították meg, hogy ne játszon a konnektorral. Szemei vérben forogtak, és a ruhája sok helyen szét volt szaggatva. A fegyver optikája olyan közelre hozta, hogy Gábor úgy érezhette, simán eléri, ha kinyújtja a kezét. Mögötte feltűnt egy újabb zombi, majd még egy és még egy. Számuk exponálisan növekedett, és most mindannyian a parkban állókat nézték ki maguknak. Stevie elvégezte a házi feladatot. Ha lett volna sütnivalójuk, inkább elmenekültek volna a gyíkok láttán, de ezek már nem gondolkodtak. Az alakváltók nem pánikoltak, de tettek pár lépést hátrafelé, miközben a lézerfegyvereikkel tüzelni kezdtek a hordára. Vörös fénylándzsák csapódtak az első sorok közé, és páran azonnal meghaltak, míg mások éppen csak megsérültek, így folytatták az egyre gyorsuló rohamot. Kihasználva az alkalmat és a lézerfegyverek sercegését, Hector megmozdult.
Ülő helyzetében alakult át. Biztosítta a ügynök álcája úgy szakadt le róla, mintha csak egy vékony szövet lett volna durva külsején. A hozzá legközelebbi alakváltót rohant le, és egy gyors mozdulattal kitekerte a nyakát. A többi alakváltó továbbra is a hordát lőtte, nem vették észre társuk halálát. Most Derek következett, aki szintén átalakult. Letolta magáról a halottat, és odalopozva az egyik mögé elkapta a fejét, hátrahúzta, és éles karmával felhasította a légcsövét.
Salim lefordult a padról, és mikor a földre esett, már át is alakult gyík formájába. Neki csak pár lépést kellett megtennie, és ő is megölt egyet közülük. Az előlévő alakváltók közül ketten eltették a fegyverüket, és kardjukat kivonva néztek szembe az éhes zombikkal. Véres rendet vág közöttük.
Szent szar, suttogta maga elé Gábor. Remélte, nem ölik meg olyan hamar a zombikat, de ahogy elnézte, Steve szép munkát végzett, és azok csak özönlöttek továbbra is.
Hektorék eközben folytatták a lopakodást, és ketten az ellenség közül ismét anélkül halt meg, hogy riasztotta volna a többit. Már kezdett reménykedni, hogy neki nem is lesz itt dolga, de ugyanakkor csalódott is lett volna, ha nem használhatja a fegyverét. Derek is odaért a következő gyíkhoz, majd kitörte a nyakát, miközben az folyamatosan lőtte a zombikat. Az időzítés rossz volt, mert még akkor is lőtt, mikor már halott volt, megsorozva az egyik előálló páncélost, aki ugyan nem halt meg, de a földre került. Erre viszont már felfigyeltek. Többen is feléjük fordultak, és szinte azonnal tüzet nyitottak rájuk. Ez volt a jel. Meghúzta a ravaszt, a parkban 8 FK-22-es menny dörgött fel pár másodperc késéssel. Gábor 4 célpontja közül felderengett valami erőtér, de a második lövés becsapódásakor a páncéljuk felvillant, majd elektromos kisülések cikáztak végig rajtuk. Egyikük bekapott utána még egy találatot, és a feje eltűnt egy vörös pára felhőben. A park két oldaláról kapták az áldást. Már is újra jelölte a célpontjait, majd ismét tüzelt. Most az ő lövedéke végzett egyikükkel. A lövedék cikázott a levegőben, majd oldalról szakította át a páncélját a lénynek. Újra belejelölte a célpontokat, de a következő lövés előtt épp időben vetette hasra magát, így a vörös fényláncsák csak az ablakot és az alatta némi beton zúztak szét, hogy a mennyezetbe csapódva olvadt fém és beton szagát hagyják maguk mögött. Mellette a kristálycsillár hatalmas csörömpöléssel hullott a márványpadlóra. A hátára fordult, majd az ablak felé emelve fegyverét, meghúzta a ravaszt, és az előre beprogramozott lövedék, kiröppenve az ablakból, irányt váltva a számukra kirendelt lényekre vetették magukat halálos pontossággal. Most érezte csak, hogy végig mosolygott. Odalent Hector félreperdült egy lézersorozat elől, majd egy fatörzséről elrugaszkodva átszelte a közte és a legközelebbi ellenfele közti métereket. Ráugorva a földre vitte őt. Hatalmas csapásával összeszabdalta a lény fejét, majd felvéve a halott gyík lézerpuskáját oldalba trafált egy másikat, aki felfelé az épületben elhelyezkedett lövészekre lövöldözött. A pajzsa már inaktívvá vált, így pár lövés elegendő volt a kiiktatására. Újabb lövések érkeztek felé. Eldobta a puskát, majd gyík módjára 4 kézláb kitört feléjük. Elrohanva Derek mellett egy vágással elintézte Derek ellenfelét, majd átugrott Salim felett, aki a földre vitt egy Xanart. Hektorban égett a vágy, és a következő Xanar felé vetette magát. Mielőtt Hector odaért volna, felülről 2 gyors lövedék csapódott bele az ellenség törzsébe. Lassítás nélkül iszkolt tovább, miközben csalódottan felüvöltött, hatalmas pofáját kitátva. Még látta, ahogy az ellenség karja elválik a testétől, mielőtt összeesett. A lövések hangja mögött más őrjöngő üvöltések töltötték meg a parkot, ahogy a zombikká vált emberek próbálták legyőrni az új jövevényeket, akik látszólag túl nagyok voltak nekik. A 2 sáurbőrbe bújt Canary tovább ritkította a tömeget. Talán észre se vették, hogy mások is beszálltak a buliba. Hector az egyik halott alakváltó hátáról letépett egy láncsát, majd rávetette magát a következő ellenfelére. Az még időben észrevette, és kardot rántva kivédte Hector csapását. A 2 fegyver csattanása, mintha elűzött volna minden más hangot körülöttük. A harc egyre nagyobb méreteket öltött. A parkra leszállt a szürkület, a zombik pedig továbbra is özönlöttek. Több hullámban jöttek, látszólag a csatazaj odamonzotta a környék összes szörnyetegét. Már több oldalról is közelítettek,
Most már Hektor és a többiek a zombikkal is harcoltak, nem csak az alakváltók Xannarokkal, akikből még így is túl sok maradt. A zombik hármat öltek meg eddig közülük, pusztán a tömegükkel. Egy-két Xannarnak viszont sikerült átváltoznia. Egy borzasztó lény emelkedett ki a tömegből, majd 4 méter magasságban. Vékony, kecses teste kéken ragyogott, olykor váltogatva a színét. A fején a fények állandó zöld tartományban világítottak. Keze végén az ujjak helyett tapadó korongos csápok tekergőztek, amikkel éppen egy tőle jó pár méterre lévő zombit húzott magához, majd a szája helyén lévő csápok rátapadtak a fejére. A csápok hol megduzzadtak, hol ellaposodtak, mintha valamit a fejébe engedett volna. Pár másodperc múlva a zombi teljesen elszíneződött, és először halványan, majd egyre erősebben ő is világítani kezdett. A lény ezután elengedte őt, és újabb áldozatot keresett. A kéken ragyogó zombi rávetette magát egy másik veszetre, és ugyanúgy átváltoztatta az újonnan kinőtt sápjaival. A harcoló tömeg felett egy fekete, szárnyas démon szelte át a levegőt. A fejét hegyes és éles tüskék keretezték körbe, melyek mindegyike előrefele nézett. Csőrszerű szájában éles fogak bújtak meg. Lecsapott az égből, és egyenest Hektor felé repült, aki még időben perdült félre, így a szárnyas bestia az egyik zombit nyársalta fel. A fején lévő tüskére felszúródott, veszettet felemelte a földről, majd pörögve a tengelye körül felvitte 20 méterre, miközben vérpermetet és belső szerveket szórt az alant harcolókra. Mikor már azt hitték, nem érheti őket meglepetés, egy újabb szörny nőtt ki a veszettek tengelyével. 4 izmos karjával és ugyanennyi lábával a levegőbe dobálta a körülötte lévőket. Egy hatalmas ugrással felemelkedett, majd újra a tömegbe csapódott, agyonnyomva 50 zombit maga alatt. A földet érésnél szinte a talaj is bereremegett. Egy vastag fához lépve kitépte azt a földből, mintha az lett volna a világ legtermészetesebb dolga, majd úgy forgatta maga körül, mint valami bunkót. Egy több 100 kilós bunkót. Senki sem maradhatott élve a közelében. Közben az egyik Xannari hajó egy hatalmas robbanással szétszórta az alkatrészeit a körülötte harcolókra, szétszaggatva jó pár zombit maga körül. Körülötte kigyulladtak a fák és az aljnövényzet. A harc egyre nagyobb méreteket öltött. Hektor alig bírt haladni a zombik áthatolhatatlan tömegébe. Egyre több kékkel találkozott, akik nem támadták az alakváltókat, hanem csak is rájuk vadáztak. Ki kellett iktatniuk a világító Xannarit, ha nem akarnak több ilyet a nyakukba. Láncsáját maga elé tartva előre rontott. Egymás után szúrta fel a zombikat, majd mikor már 3 lógott a nyáson, a láncsa hegyét a földbe döfte, miközben felugrott akár egy rúdugró, átugorva még több zombin. Mielőtt földet ért, kirántotta a láncsát, és folytatta útját a kéken ragyogó dög felé. Gábor látta fentről, hogy kezd kicsúszni az irányítása kezük alól. Most már értette, hogy miért féltek a gyíkok ennyire az alakváltóktól. Odalent olyan démonok keltek életre, amik mintha csak a pokol legmélyebb bugyraiból másztak volna elő. A sötétség lassan leszállt rájuk. Egyre több kéken fluoreszkáló zombi mozgolódott odalent, akik még több hozzájuk hasonlót csináltak. Gábort azokra a világító tengerpartokra emlékeztette a látvány. Az előbb még látta a szárnyas démont is, de ahogy sötétedett, úgy tűnt el a szeme elől. Fegyverének távcsövébe olykor felbukkant, mikor lecsapott a tömegre. Ők továbbra is tüzeltek odafentről, de már nagyon sokan voltak odalent, és pár perce a keleti épület eleje valósággal megsemmisült, mikor a szárnyas démon becsapódott és megölt minden lövészt az épületben. Olykor felbukkant Salim, vagy Derek is, ahogy továbbra is harcolnak. Na és persze Hektor, aki láncsával a kezében pörgött odalent. Semmi sem maradhatott meg körülötte. Jól láthatóan a világító lény feléje tartott. Már nem fáradt azzal, hogy a zombikat lője. A nagyokat vette célba, remélve, hogy nem hívja fel magára a figyelmet. A mellette lévő ablaknál a másik férfi is így tett. Egyes lövésre állította a fegyverét, majd becélozta a fluoreszkáló lényt, aki háttal állt neki. Beleküldte a lövedéket, melynek így, hogy nem vált szét több darabra, pusztítóbb hatása volt. A töltény felrobbant, kiszakítva egy jókora darabot a testéből. A lény körbefordult, hogy megtalálja támadóját. Gábor megérezte, hogy a lény ránéz. Újra becélozta. Hektor lebukott a csápok alá, majd előre döfött a lándzsájával, átdöfve a lény testét. Fluoreszkáló vér fröccsent a véres fűre. Kitépte a lándzsát, és egy újabb döfésre készült. Egy világító zombi ugrott rá, és belemart a nyakába. Hektor felüvöltött a vadállatias hangán, majd ledobta magáról a zombit, aki egy gyors farokcsapás után már akkor halott volt, mikor a földre került. Hektort ekkor elkapta a lény, és magához rántotta. Tapadó korongos csápok tekeredtek teste köré, amitől szabadulni sem tudott. A lény szája helyén lévő csápok különálló lényekként tekeregtek felé, és rátapadtak a fejére. Egy kék villanást látott, miután mintha különböző életek peregtek volna le a szeme előtt, miközben egész testét borzalmas fájdalom járta át. Ezernyi univerzum pusztulását látta, melynek ő állt a közepén. A kapcsolat hirtelen megszakadt, borzalmas ürességet hagyva maga után. Szalim állt mellette, és kardjáról világító kék vér csöpögött. A lény hangtalanul őrjöngött. Az arcán lévő csápok eltűntek, csak világító csonkok lengedeztek, további kék vért fröcskölve mindenfelé. Ekkor valaki eltalálhatta a lényt. Újabb vér fröccsent Hektorékra. A lény súlyos sebet kaphatott, mert azonnal megfordult, új támadóját keresve. Hektor kihasználva az alkalmat felfelé szúrt, és átdöfte a lény koponyáját. Egy csapásra kihunyta körülötte a fények.
– Ez az!
– kiáltott fel Gábor. Látta, hogy Hektor átdöfte a lényt, és ezzel megölte az összes zombit, amiket az a szörny alakított át, és amit amazok, és így tovább. Mintha valaki kihúzta volna a karácsonyi égősort, olyan sötét lett odalent. Esetükben ez még jól is jött. Igazán termelékeny volt a rohadék. Maradt még viszont a négykarú goró és a denevér genyó. Egy éles rikoltás rázta meg a parkolót. Az éppen maradt ablakok először beleremegtek, majd szilánkokra robbantak az egész épületben. Gábor tudta, hogy most értük jön a démon. Felemelte a fegyverét. Nem kellett sokáig keresnie. Az éjszakai optikában látta a denevérlényt, és éppen feléjük tartott. Ide-oda repkedett, ahogy kerülgette a záporozó golyókat. A felettük lévő emeleten őt vették tűz alá. Gábor szintén bemérte, majd ő is lőtt. De már túl közel repült. A felettük lévő emeletek valósággal felrobbantak. Gáborékra csak úgy záporoztak a törmelékek a fejük fölött. A mellette lévő férfi úgy gondolta, itt az idő, hogy kereket oldjon. Elhajítva fegyverét, megpróbált kiszaladni a szobából. Akkor veszett ordítást hallott, de Gábor nem látta, mi történt, mert további törmelékek potyogtak le a mennyezetről, kezeit felemelve védte a fejét. Közben hallotta, hogy a másik férfi felsikolt, aztán hirtelen elvágták a hangját. Arrébb kúszott a törmelékek alól, és még épp időben nézett fel, hogy lássa, amint egy zombi veti rá magát. Susan hatalmas fejfájással ébredt. Körülnézett, és egy ismeretlen szobába találta magát. Odakintről veszett kiabálások szűrődtek be, lövéseket is hallott. Próbált visszaemlékezni, hogy mi történt vele, de nem sikerült neki. Egy férfi meghalt, egy férfi, aki meg akarta őt ölni. Ráfogta a fegyvert. Gábor pedig... Csodálatos volt az éjszakájuk. Gábor! Kiáltott fel. Boldog volt, a szerelme eljött, hogy megmentse. Felült, majd kikászálódott az ágyból. Pár lépés után kezeit a fejére tapasztotta és összegörnyedt. Minden lépésnél úgy érezte, hogy az agya a koponyája belső falának csapódik. Lassan felegyenesedett, és óvatosabban lépkedett előre, majd egyre magabiztosabban haladt tovább, és kilépett a szobából. Meg kellett keresnie Gábort, segítenie kell neki. Úgy érezte, baj van.
Hörgéseket hallott, mint a kávézóban, amikor rájuk támadtak a veszettek. Sikoltozások, jajveszékelések. Lövések és robbanások rázták meg az épületet. Rögtön az jutott eszébe, hogy bejutottak és megtámadták őket. A lövések hangja alátámasztotta ezt, és kilépett a szobából. Nem tudta, hogy mit fog tenni, ha találkozik egy agyatlannal, de úgy érezte, Gáborért bármit megtenne. Akár puszta kézzel tépi szét őket. Ennek ellenére magához vett egy kést az egyik pultról, biztos, ami biztos alapon. A folyosó üresen pangott, leszámítva a pár hetes koszt és eldobált szemetet, amit a takarítás hiánya okozott. Gyenge fények pislákoltak a mennyezeten. Újabb hörgéseket hallott, nem messze tőle az egyik szobából, majd hatalmas robaj hallatszott a felette lévő emeletről. A plafonon végigfutó repedések valami nagy bajt jeleztek. Pár méter után benyitott az egyik baloldali ajtó. Ahogy kinyitotta, egy zombi ugrott rá. Susan felsikoltott meglepetésében, és reflexből előre vetette magát. A zombi hátára esett, és Susan azonnal rajta volt, majd a kést belevágta a zombi fejébe. Mellette mozgást észlelt, és egy újabb zombit látott a mellette lévő szobában. Nem akart neki esélyt adni, így felé rohant. Elkapta a harag. Gyűlölte őket. Gyűlölte őket, mert elkapták a vírust, és más emberek életére törtek. Embereket öltek. Nőket, férfiakat, gyerekeket öltek. Megölték a kis Susant. A zombi a földön feküdt, így könnyű célpontot nyújtott. Susan rávetette magát, és kését felemelve lecsapott. A zombi feltette kezét, így a kés az alkarjába szúródott, a késhegye kikandikált a másik oldalon. A zombi véres vicsorra húzta száját, Susanra ordított, majd sikerült őt lerúgnia magáról. Ő hátra tántorodott, és elveszítette egyensúlyát. Eközben a zombi is feltápászkodott, és előre lendülve elkapta a kezét, és próbálta magához húzni. Vértől bűzlő száját kitátva próbált kiharapni belőle egy darabot, de épp mikor az állkapcsok záródtak volna, kirántotta a kezét, és hátralépett. A zombi újra rávetette magát, és átkarolva őt óriási erővel szorította. Kezei az oldalához voltak szorítva, és nem tudta kiszabadítani. Próbálta őt megharapni, de nem sikerült neki. Susan a zombi fegyverét fordította ellene. Összeszedve minden bátorságát és erejét, beleharapott a zombi nyakába. Undorító érzés volt. Mégis volt benne valami, valami ismerős. Susan most már élvezte az ízét. Hector látta, ahogy a denevérlény becsapódott az ötödik emeletre. A tervük kész katasztrófa lett. Viszont most, hogy a világító lény meghalt, jóval kevesebb zombival kellett szembeszállniuk. Salim mellette harcolt. Derek eltűnt szem elől. Talán meghalt. Nem tudhatta biztosra. Steve és Alina sem mutatkozott, mióta kitört a csata. A lövészek meghaltak, vagy éppen most az életükért küzdenek. Csak kettejükön múlt, hogy milyen véget ér a csata. Az utolsó megmaradt Sannari egy négykezű, négylábú szörny alakját vette fel, és feléjük tartott. Nyilván zokon vette társai halálát. Hector Salimra nézett, aki ugyanannyira fáradtnak tűnt, mint ahogy ő is érezte magát. Régen volt, hogy harcolnia kellett, és mindketten megsérültek. Salim bólintott, és felemelte kardját. Hector előre szegezve láncsáját, és Salimmal az oldalán rohamra indult. Hector több sebből is vérzett, mire eljutottak oda. Pár zombi, akik mellett elrohant, elkapták a farkát, és a földre rántották. Ledobhatta volna, de büszkébb volt annál, mint hogy elveszítse. Nem azért küzdött évtizedekig, hogy mikor végre ő is harcolhat, elveszítse az önbecsülését. A földön fekve felnézett, és a négylábú lény teljes erőből rátaposott. Hectorból kiszökött a levegő, és vért köpött ki a száján, miközben minden igyekezetével azon volt, hogy felemelje magáról a súlyos lábat, mely a mellkasára taposott. A lény lenézett rá fekete, jellegtelen gombszemeivel, és vigyorra húzta cápafogakkal kirakott pofáját. Salim lenyakaszta a zombikat, és felugorva a lény lábára a kardját többször is belemártotta.
A láb végre felemelkedett, de Salim egy hangos nyekkenéssel zuhant a földre, tőle nem messze, miután a lény elpöckölte őt. Hector próbált arrébb mászni, de mindene fájt. Érezte, hogy pár bordája eltört. A négy lábú lény diadalittasan felüvöltött, majd megemelte lábát, hogy újra a földbe tiporja vele Hectort. Ekkor hatalmas robbanások rázták meg a lény testét, és eltűnt egy füst és vérfelhőben. Körülötte még több robbanás történt, végtagokat szakítva le, és megölve a köré gyűlt megmaradt zombikat. Mikor a füst elült, Hector látta, hogy a négy lábú lény az oldalára borulva fekszik. Néhol a bőre lángra kapott, és még mindig füstölt. A zombik hadserege szintén elpusztult. Mielőtt elájult volna, Hector még hallotta egy űrhajó hajtóművét, ahogy a leszálláshoz készülődik. Gábor épp időben rakta fel a kezét, mikor a zombi ráugrott. Éles fájdalom hasított az alkarjába, ő pedig felühöldött fájdalmában. Amennyire tudta, felhúzta lábait, és elrúgta magától a támadóját. Csak egy pillanatra látta meg végre a támadója arcát. Susan volt az.
Susan!
Kiáltott elképedve, miközben gyorsan felállt. A nő hátrafelé lépkedett és megbotlott. Gábor előreugrott és elkapta a kezét, hogy megtartsa az egyensúlyát.
Én vagyok az, Susan! Gábor vagyok!
Kiáltotta, de a nő kirántotta kezét az övéből. Arca teljesen eltorzult. Szemei vérben forogtak, és az ajkai, mintha önálló életre keltek volna. Folyamatosan rángatoztak. Az erek az arcán kilátszottak, és pillantásából csak úgy sugárzott a gyűlölet. Gábor átölelte, és próbálta szorosan tartani. Nem akart neki esélyt adni, hogy újra rátámadjon.
Kérlek, Susan, térj észhez! Kérlek, Susan!
Kérlelte Gábor, miközben könnyek szöktek a szemébe.
Szeretlek!
Nyögte végül. Nem veszítheti el őt, mikor csak most találkoztak újra. Szorította, ahogy csak bírta, de Susan küzdött ellene, és hihetetlen nagy erő lakozott benne. Ekkor Susan belemélyeztette fogait a nyakába. Gábor felüvöltött. Leginkább azt fájt neki, hogy Susan idáig jutott. Ez elnyomta a fizikai fájdalmat. Eszébe jutott az utolsó együttlétük. Mikor Susan rámosolygott az ágyban, olyan volt, mintha rendben lenne. Mennyire szerette őt akkor? Akkor el is hitte, hogy minden rendben lesz. Mikor már nem bírta tovább, a teste ösztönösen cselekedett. Elengedte a nőt, és eltaszította magától. A fogak fájdalmasan szakadtak ki a nyakából, és ekkor minden lelassult. Susan hátra tántorodott, majd neki ütközött a szétlőtt ablaknak, ami most már alacsonyabb volt a hiányzó falrész miatt. Susan átesett az ablakon. Gábor az utolsó pillanatban próbálta elkapni, de Susan akkor már eltűnt.
Susan, ne!
Kiáltott utána, majd előreugorva lenézett az utcára. Elképzelte, ahogy szerelme megkapaszkodott az alattuk lévő ablakpárkányba, és próbálja felhúzni magát, mint a filmekben, ő pedig valahogy felhúzza majd. Akkor is meg fogja gyógyítani őt. A filmekben az utolsó pillanatban sikerül megmenteni a nőt, vagy éppen az utolsó másodpercekben hatástalanítják a bombájukat. Ezzel szemben a valóság ennél sokkal kegyetlenebb volt. Susan összetört teste lent hevert a koszos járdán. Hector felült. Kótyagos volt, de kényszerítette magát, hogy kitisztítsa a fejét. Mellette Salim térdelt, még mindig Saúr alakjában. Segített neki felállni. Körülöttük minden halott volt. Az egykoron zöldelő park végleg elveszítette színét és rendeltetését egyaránt. Minden négyzetméteren feküdt egy holttest. Derek is köztük volt, akit látszólag a négykarú szörnyetek zúzott halára. Alina is felbukkant a harc végén. Steve holttestét hozta ki az épületből. Neki köszönheti az életét. Az új jövevények is kiszálltak az űrhajóból. Hector először nem akart hinni a szemének. Edward Slavson ezredes szaladt ki a hajó rámpáján. Jó pár napos borosta keretezte az arcát. Hector megörült az ezredesnek. Alig várta, hogy lássa Susant, mikor újra találkozik az apjával. párat fordult, mikor meglátta Gábort az utcán. Örült neki, hogy láthatja a kölyköt. Piszok jó munkát végzett, és még életben is maradt. Látta, hogy Gábor kilép az épületből, és mintha részeg lenne, remegő lábakkal bizonytalanul lépked végig az épület mellett, majd térdre borul egy a járdán heverő test előtt. Hektor rosszat sejtett. Nagyon rosszat. A denevérlény meghalt. A felette lévő emeleten lévők valahogy megölték, de közben ők is belehaltak. Ez most a legkevésbé sem érdekelte Gábort. Teljesen hidegen hagyta társai halála. Ami igazán számított, az ott feküdt előtte a járdán. Mikor meglátta, azt hitte, ott hal meg ő is. Susan keze és lába természetellenes szögben álltak. A lábai egészen a testéig elvitték őt, majd ott összecsuklott és térdre esett. Gábor egész testével zokogott. Susan fejét az ölébe fektette, és mikor alányult, érezte a koponyája hátsó részén keletkezett sérülést. Akkor Gábor már nyüszített a fájdalomtól. A fájdalom egyre csak erősebb lett, ahogy belegondolt, hogy Susan mit érezhetett közben, vagy mit vesztette el a lány. Susan arcán még most is látszottak az erek, de mégis olyan békésnek tűnt. Az ő Susannya feküdt ott, nem pedig egy eltorzult zombi. Lehajolt és megcsokolta töredezett véres ajkait. Az ő vére volt rajta, miután beleharapott a nyakába. Ez sem számított, csak az, hogy szerelme nem csókolt vissza.
Már soha sem fog csókolni senkit. Szeretlek, édesem, szeretlek, Susan.
Élettelen testét az ölébe húzta és ringatta. Ő könnyel áztatta Susan arcát, míg Susan vérrel áztatta be Gábor ruháját.
Susan?
Kérdezte egy ismerős hang mögötte.
Az ott az én Susanom?
Edwards félrelökött pár bámészkodót, és meglátta őket. Az ezredes kikerekedett szemmel bámulta a lánya holttestét. Térdre rogyott, és négy kézláb mászott oda a lányához.
Kislányom, itt vagyok.
Lánya arcát a két tenyere közé fogta.
– Itt vagyok. Gyere vissza, Sue. Már itt vagyok.
Kérdően nézett Gáborra, aki erre csak még jobban sírt, majd vissza Susanra. Az ezredes felüvöltött fájdalmában. Épp csak egy kicsit késett, de az épp elég volt, hogy már ne lássa élve a lányát. Gwintar. Winter már csak egy napra járt az ugróponton. Egyetlen nap. Aztán pár óra, és előkészültek. A gyíkok és emberek beszállnak a stázis tartályokba, hogy abban vészeljék át a meglehetősen rövid, de annál veszélyesebb utat. Még most is tart az emberek oltása azzal a vegyülettel, amit Victoria fejlesztett ki a saurok segítségével. A vegyület segít nekik túlélni magát a tartályt, ami pedig a féregjáraton áthaladás veszélyeitől volt hivatott megvédeni őket. Az ugrás még így sem volt veszélytelen. A csaknem 40 fényévet átszelő utazás évtizedek helyett legfeljebb pár órát vesz majd el az ő idejükből. Az utazás végén pedig ott várja őket az új élet reménye. Egy bolygó, melyen nem csak a saurok, de az emberek is élhetnek. Gergő már alig várta, hogy odaérjenek. Utazás az ismeretlenbe. Az Alakasszával eltöltött napok rengeteg tanulással jártak. A férfi felvételeket, könyveket mutatott neki a népéről, a szülőbolygójáról és kultúrájukról. Mindez még nagyon idegen volt számára, és nem tudta elképzelni, hogy ő is közéjük tartozik. Pár napja még úgy tudta, hogy egy átlagos kisfiú, akivel rossz dolgok történnek. Hiányzott neki az anyukája. Hiányzott neki a nővére. És hiányzott neki az apukája is. Bármit megtett volna, hogy újra lássa az apját. Szerette volna, ha átöleli, és elmondhatja neki, mi zajlik most benne. Nem haragudott rájuk, boldognak érezte magát velük, és sohasem akartak neki ártani. Ezt megértette. Apja megmentette őt arról a hajóról, és azt is értette, hogy miért kellett titkolózni. Végtére is őt védte. Alakasza viszont másképp gondolkodott. Szerinte már régen tudnia kellene az igazságról. De még mindig nem tudta pontosan, mi az igazság.
Többször elvitték a hídra, hogy szokja a környezetet. Azt mondták, megtanítják neki az uralkodás alapjait, hiszen Alessia, az ő igazi anyja távol létében, ő lesz majd későbbiekben a rangidős, és ő fog uralkodni felettük. Gergő pedig készen akart állni rá. Úgy itta magában a tudást a saurok kultúrájáról és történelméről, mint az itatós papír. Elsősorban az utolsó uralkodó családjáról olvasott. Nagyapja a király uralkodásáról, és Alas hercegről, aki az ő nagybátyja volt. Alessia hercegnőről, aki immáron királynő, hiányosak voltak a feljegyzések, meg lehet szándékosan. Az igazi apja kilétét szintén homály fette, mintha kitörölték volna a történelmükből. Úgy tűnt, mintha a királynő korábbi életét és az ő születésének körülményeit örökre kiírták volna a történelemből, vagy csak ő előtte titkolták. Nem számított. Ha eljön az ideje, követeli majd, hogy meséljék el neki, mi történt. Ahhoz viszont meg kell illeszkednie. Így tovább tanult. Mivel ideje nagy részét tanulással töltötte, nem találkozott Kittivel, sem pedig anyukájával. Tudta, hogy biztonságban vannak, és jelenleg csak ez számított. Az olvasást már nagyon unta. Alakászán mutatott neki egy könyvtárszerű helyiséget, ahol a legtöbb emlék megtalálható egy virtuális valósággépben. De azt még egyelőre nem használhatja. Megígértette Gergővel, hogy nem megy be oda, míg készen nem áll. Gergő megígérte. Újra ott volt a hídon, ahol már egyre otthonosabban mozgott. Volt egy neki kialakított trónus a Centurio mellett a parancsnoki emelvényen, de még túlságosan is aprónak érezte magát a hatalmas székben. A Centurio, ami elmondások szerint a tábornoki rangnak felel meg az embereknél, kemény saur volt, de tisztelettel bánt vele, ahogy ez egy herceggel illik. Alakassa, mint tanácsadó, Gergő és a Centurio mögött állt, és mögötte a királyi őrök, a smaragd páncélosok. Egy kényes ügy volt. Míg az ugrás előtt meg akarták hozni az ítéletet az ember fölött, aki kirobbantotta a lázadást a Gwintár fedélzetét. Megkérdezték tőle, hogy kíván-e részt venni a tárgyaláson, és igent mondott. Annyit már tanult, hogy az ilyesfajta árulást halálbüntetéssel fognak megtorolni. Szörnyen hangzott, de Gergő ezt is megértette. Úgy gondolta, részt kell vennie rajta. Amennyiben a későbbiekben ő lesz az uralkodó, ebből tanulhat valamit. Nem minden nap lehet valaki tanulja egy halálos ítélet kimondásának, de leginkább a gyermeki kíváncsisága hajtotta. Vezessék be! Adta ki a Centurio a parancsot. Két katona lépett a hídra, egy szőkehajú férfit vezetve maguk előtt. A fogoly kezei mágneses bilincsel voltak összekötve. Rosszul nézett ki, több helyen bekötözték a sebeit. A trónhoz vezető lépcsőkig kísérték, majd ott megállították. – Hogy hívnak? – kérdezte a Centurio mély, tekintét parancsoló hangján. A férfi felnézett, ma jól láthatóan meglepődött Gergő jelenlétén. Biztosan nem erre számított.
– A nevem Solomon Garvel. – Te voltál az, aki felszította a tüzet és vezetted a felkelőket?
Solomon kihúzta magát. Nem mutatta jelét a félelemnek, de Gergő gyanította, hogy rettenetesen fél. Egy idegen faj ítélkezik fölötte, akik ki tudja, milyen ítéleteket szoktak hozni. Én voltam. Nem voltak sugdolódzások, nem voltak bekiabálások. Senki sem kezdett őrjönkeni. A férfi miatt, ha nem is közvetlenül, de sokan vesztették életüket mindkét oldalon. Alakassa lehajolt és sugdolózni kezdett a Centuriónak, de úgy, hogy Gergő is hagyja.
Mit szólna hozzá, ha a fiú hozná meg az ítéletet?
A Centurio furcsa tekintettel nézett fel rá, Alakassa pedig folytatta.
Ő a hercegünk, és hogyan máshogy tanulná meg a hercegséget?
A Centurio a fejét rázta.
Nem hiszem, hogy bölcs lépés lenne. Túl korai még, arról nem beszélve, hogy még csak egy gyerek.
Nem, ilyet nem kérhetnek tőlem, rázta meg a fejét Gergő ilyetten. Biztos, hogy nem fogok senkit se halálra ítélni.
Mutassa meg az erényeit, hercegem!
Folytatta Alakassa, és nyájasan elmosolyodott. Gergőnek nem tetszett a mosolya. Úgy érezte, csőbe akarja húzni őt. Ezért akarta annyira, hogy ő is részt vegye. Továbbra is rázta a fejét. Nem én hozom meg az ítéletet. Alakásza látszólag csalódott volt, és a fejét rázta. A Centurió viszont nyugodt maradt. Végül bólintott. Gergő kezdte megérezni a dolgok súlyát. Akár ő is kimondhatta volna halálos ítéletet. Elég érett volt, hogy megértse ennek jelentőségét. Mit tud felhozni mentségére? Kérdezte váratlanul. Hangja erőtlennek, félénknek és túlságosan gyermekinek tűnt a Centurió hangja után. Szolomon felnézett Gergőre, de látszólag még most sem értette, mit keresett. A Centurióra nézve kezdett beszélni. Nem így terveztem, hogy tüntetést szerveztem a gyíkok ellen? Igen. Jobb életkörülményeket szerettem volna kiharcolni? Igen. Akartam volna, hogy az emberek a gyíkokra támadjanak, és polgárháború robbanjon ki? Nem. Akartam volna, hogy az emberek tucatjai halljanak meg? Biztosan nem. De akartam-e, hogy a gyíkok meghalljanak? Nem egészen így gondoltam, de értük egy könycseppet se fogok ejteni. Gergő nem akart többet kérdezni. A Centurió viszont felállt, és Gergő is követte a példáját. Kijelentem, hogy a Szolomon nevű embert az általa elkövetett bűnökért halálra ítéljük. A férfinak a szeme sem rebbent. Látszólag erre számított, és ő már elfogadta a sorsát. Megölték a fiamat, és most velem is ezt teszik, mondta, és most Gergőre nézett. Rossz látni, hogy egyes emberek mennyire simulékonyak, de te még csak egy gyerek vagy, megbocsájtom neked. Gergő megszeppent a szavak hallatán. Lelkiismeret furdalás kezdett kiszivárogni belőle. Ha ő nem is mondta ki az ítéletet, ő is jelen volt, és meg se próbálta megvédeni. Ki tudja, miken ment keresztül ez az ember, ami ide vezette. Ráadásul, amennyire ő tudta, a férfi nem ölt meg senkit. Gergő a Centurióra sendított, de semmiféle érzelemváltozást nem mutatott. Hirtelen nagyon hiányzott neki a családja. A családja, aki képes érezni egy másik ember iránt. A férfit végül kivezették, hogy végrehajtsák rajta az ítéletet. Ilyenkor a legegyszerűbb volt kihajítani az űrbe, bár Alakásza kardoskodott amellett, hogy példát kell vele statuálni, hogy az embereknek később ne is jusson eszébe ilyesmi. A Centurió leszavazta őt. Úgy gondolta, nem ez a két faj közötti békéhez vezető út. Gergő egyre jobban tisztelte a tábornokot. Úgy érezte, Dutris sokkal jobban követendő példa, mint Alakásza. Alakásza jelenlétében folyton az az érzete, hogy nem szabad megbíznia benne. A negédes beszédben, a nyájas mosolyában nagyon hamar jött rá, hogy mennyire igaza volt. Victoria egy napot várt azzal, hogy felkeresse Shepherd kapitányt. Kellett neki egy kis idő, míg összeszedi gondolatait, amik szanaszét voltak azóta, hogy az ő édes kisfia elment azzal a patkányképű tanácsossal, aki valószínűleg így tervezte az egészet. Persze az emberek lázadását nem ő szervezte, de kihasználta az alkalmat, mikor ő távol volt. Kitty azóta teljesen bezárkózott, és még azt sem vidította fel, hogy visszakapta Susan kutyáját, akin azóta se jelentkezett semmiféle mellékhatás. Na és természetesen rajta sem. Ez mindenképpen bíztató volt, és boldognak kellett volna lennie. Boldogságát viszont beárnyékolta a családja széthullása. Legutóbb is csak azért ment el zuhanyozni, hogy legyen hol kisírnia magát. Még mindig rajta volt az érzés, mely nemrég rohanta meg. Csak egyetlen pillanat volt, de az a pillanat még most is kísértette. Zuhanyozás közben tölt rá az érzés, mely villámcsapásként érte. Alig kapott levegőt, és megszédült a zuhany alatt. Majdnem szólt Kittinek is, de meg sem tudott volna szólalni. Szíve majd kiesett a helyéről, és a forró zuhany alatt kirázta a hideg. Akkor azt érezte, hogy Attila meghalt. Egy pillanat volt az egész, és már próbálta megmagyarázni magának mellékhatásként, de valahogy mélyen teljesen biztos volt benne. Addig folyatta magára a forró vizet, míg el nem használta az aznapra beállított mennyiséget. Mostanra viszont nagyjából összeszedte magát,
és bemagyarázta, hogy nem halt meg, és most Shepard cellájában állt. Shepard nagyon rosszul nézett ki. Szomorú volt így látni a férjének volt mentorát, és aki megmentette az életét még Sky City-n. A férfi nagyon soványan nézett ki, és mégis mosolygott, mikor meglátta őt. Mosolya fáradt és erőtlen volt. Elmesélte Viktóriának, hogy mi történt vele azóta, hogy elvitték őt a gyíkok. Mesélt a karanténról, mesélt arról, hogyan próbálta meghúzni magát a fertőzöttek között, miközben másokat a szeme láttára öltek meg és szívtak szárazra. Mesélt a kislányról, akiről úgy érezte, meg kell védenie, és azt is elmesélte, mikor a lány védelmére kelve harcba szállt a Saur katonákkal. Az elbeszélése közben Viktóriának feltűnt, hogy többször is szünetet tartott és oldalra nézett, mintha valaki mellette ült volna, és többször is megrázta a fejét. Azt gyanította, hogy a fejében lévő parazita miatt van ilyen állapotban, és talán kommunikál is vele. Nem akart ajtóstól rontani a házba, így nem tette erre megjegyzést. Úgy vélte, érdemes lenne megvizsgálni a kapitányt, ugyanis csak nem úgy nézett ki, mint akkor, amikor betolták őt a laborjába. Mintha évekkel ezelőtt történt volna. De jelenleg nem csak azért volt ott, hogy az egészsége felől érdeklődjen. Számára fontosabb ügy miatt látogatta meg Shepardot. Bajban vagyok, mondta ki végül. Shepard annak ellenére, hogy rosszabb pazban lehetett, mint ő, aggódva méregette Viktóriát, de hagyta, hagy folytassa.
Gergőről lenne szó.
Viktória alig bírt ellenállni a késztetésnek, hogy bőgjön, és úgy ömlesz-e bánatát Shepardre, de visszafogta magát. Lenyelve a könnyeit folytatta.
Tudja, hogy nem az én fiam. Egy Alakásza nevű gyík mondta el neki, és attól félek, hogy el akarják tőlem venni őt.
Shepard megértően bólintott, és nem szólt közbe. Hagyta, hogy Viktória irányítsa a beszélgetést, így végighallgatta, mi történt a nővel és a gyerekekkel az elmúlt napokban. Viktória kihagyta a baljós érzéseit Attiláról.
Szeretném, ha mindent elmondana arról az esetről, mikor megtalálták őt azon az idegen hajón.
Shepard megint oldalra nézett és bólintott.
Véletlenül fedeztük fel a hajót egy attól független küldetés során. Nem is kellett volna ott lennünk. Mikor leadtuk a jelentést, azt a parancsot kaptuk, hogy pusztítsuk el a hajót bármi áron. Bármi is van a fedélzetén, az nem számít.
De nem tették meg.
Shepard a fejét rázta.
Legalábbis nem azonnal.
Aztán elmosolyodott.
Mégis mit vártak? Mélyűri felderítők voltunk. Találunk egy idegen űrhajót, és nem szállunk át rá. De persze később kiderült, hogy jól tettük. A hajót korábban már megpróbálhatta az űrhaderő megszerezni, de kudarcot vallottak, és mindenki halott volt a hajón. A fiút egy különös gépben találtuk meg, ami egyfajta inkubátor és talán hibernáló kapszula lehetett. Egészen pontosan Attila talált rá.
Attila említésére Viktória szemébe ismét próbáltak könnyek tolulni, de tartotta magát.
Attila nem akarta őt ott hagyni.
Shepard a fejét ingatva felnevetett.
Én ott akartam hagyni. A parancs egyértelmű volt, és már azzal, hogy átszálltunk, hadbíróság várt volna ránk, mikor visszatérünk.
De miért akarták, hogy elpusztítsák? Ki adott rá parancsot?
Shepard ismét a fejét ingatta.
Nem tudom pontosan, titkosított csatornán jött, ami viszont nem volt szokatlan. De a parancsnak semmi értelme nem volt. Egyértelműen meg kellett volna vizsgálnunk az idegen hajót, és visszaküldeni a koordinátákat, hogy technikusokat, biológusokat küldjenek a helyszínre, hogy begyűjtsék a mintákat és idegen technológiákat.
De ennek semmi értelme,
fakadt ki Viktória.
Miért adnának ki olyan parancsot, amivel elpusztítanának ismeretlen technológiát, vagy éppen idegen lényeket?
Pár pillanatig levegőben lebegett a kérdése.
Ha csak...
Shepard bólogatott és befejezte helyette.
Ha csak nem éppen azért akarták elpusztítani, mert nem volt számukra ismeretlen, hogy mi az a hajó és mi van rajta.
Viktória végre megvilágosodott. Nem is igazán a hajó számított, hanem inkább az utasa.
valaki vagy valakik az állomáson halottnak akarták hinni a fiút. Eszébe jutott az első tanácskozása a saurokkal. Ott Alakásza világosan kijelentette, hogy tudnak a hajóról és utasáról. Akkor még senki sem tartotta fontosnak a kijelentését. De hiszen Gergő a hercegük. Éppen, hogy meg akarták őt védeni, nem pedig megölni. Söpört, mintha olvasott volna a gondolataiban. A Xannár, vagyis az alakváltók őt keresik, nem igaz? Akkor logikus lépésnek tűnik megölni őt. Victoria nem tudta, hogy Söpört honnan tudhat erről, de Söpört az állomásról azt mondta, hogy jönnek. Akkor még nem tudta, kikre gondol, de most már volt egy sejtése. Minden bizonnyal a parazitáktól tudja, és ez alátámasztja azt a feltevést, hogy valahogy még mindig kommunikál vele. Annak ellenére, hogy a tudós innen többet akart megtudni erről a kapcsolatról, most más vette át a helyét. A gondolat, hogy a fiát meg akarták ölni. Talán még most is veszélyben van. Victoria hídra indult. Eszter segítségével sikerült audienciát kérni a Centuriótól, aki fogadta őt. Gergő nem tartózkodott a hídon, amitől jelen pillanatban megkönnyebbült. Szerette volna látni őt, de az ügy kényes volt, és nem tudta Gergő, mennyire áll Alakásza befolyása alatt. A Centurió a parancsnoki trónján ült, és jöttére megfordult a székével. Victoriát katonák kísérték a trón alatti lépcsőhöz. A fekete páncélos Centurió közömbösen nézett rá, de lehetett volna mérges is, vagy boldog. Nem tudta leolvasni az ábrázatáról. Zavarában meghajolt előtte. Próbált annyi alázatot mutatni, amennyit csak lehet, lévén épp most készül árulással megvádolni egy a Centurió fajtájából származó lényt. Fogalma sem volt, mire számítson. Dutris hangja betöltötte a hidat. Hangja teljes ellentétben állt mondani valójában.
Üdvözlöm, Victoria, ne haragudjon a megnövelt biztonság miatt, de remélem megérti ezt a történtek után.
Victoria bólintott.
Amennyiben a fiú után érdeklődik, úgy azt kell, hogy mondjam, vigyázunk rá.
Ami azt illeti, éppen az ő biztonságáról lenne szó.
A Centurió kissé előrehajolt székében, ezzel is jelezve, hogy minden érzékszervével ő ráfigyel. Intett a kezével, mire az őrök felkísérték Victoriát az emelvényre, melyhez 12 magas lépcsőfok vezetett. Igencsak meg kellett emelnie a lábait, hogy fellépkedjen a fokokon, melyek minden bizonnyal a saurok termetéhez lettek tervezve.
– Mondja el, kérem, hogy mit tud, – mondta halkan a Centurió.
Victoria elmondott neki mindent, amit eddig tudott. Először még kerülte a vádaskodást, megpróbált célozgatni, ami talált is. A Centurió hátradőlt, majd morgott. Talán ez volt náluk a hümmögés megfelelője.
Igazán érdekesek maguk emberek, szólalt meg végül. Annyira szerteágazó a gondolkodás módjuk, amitől teljesen kiszámíthatatlanok lesznek, és mindig képesek meglepetést okozni.
Nem tudta, hogy ezt bóknak vegye, vagy feddésnek.
Mielőtt a Malevor eltűnt volna egy másik galaxisba, még küldtek egy figyelmeztető üzenetet nekünk, melyben pontosan ugyanerre hívták fel a figyelmünket. De ott az önférje, gyarmati kapitány volt az, aki beszámolt erről.
A férje? Attila még fényévekre is tőlük próbálja megmenteni, vagy figyelmeztetni, ő pedig még beszélni sem akart vele. Attila mostanra talán halott.
Megpróbálta lerázni magáról a rossz érzést, mivel a Centurió folytatta.
A fiú jelenleg az egyik legfontosabb személy a sauroknál, így minden védelmet megkap, amire szüksége lehet.
Victoria habozott bedobni Alakásza nevét, de végül úgy érezte, meg kell tennie. Ha téved is, akkor legalább kihúzhatnak valakit a listáról. Elmondta hát a gyanúját, és azt, hogy mennyire alattomosan kerülte meg őt a fiú beavatása kapcsán. A Centurió meg sem lepődött a névemlítésén. Bár az is lehet, meglepődött. Ő akkor sem tudta leolvasni az arcáról, hogy mire gondolhat.
Ezek súlyos vádak, mondta a Centurió. De meg kell hagyni, nem hagyhatjuk figyelmen kívül.
Dutriszt magához intette az egyik smaradt páncélost, majd Saur nyelven mondott neki valamit, mire az őr a vállához csapott ököllel tisztelgett előtte, és kisietett a hídról. Addig is, kérem, tartsa magában a gyanúját. Nem szeretnénk, ha bárki más is tudomást szerezne róla, hogy tudunk erről az ügyről. Nem tudhatjuk, merre tartanak a szálak, és arra sincs szükség, hogy alaptalanul kezdjünk el vádaskodni. Viktória úgy érezte, nagy kő esett le a szívéről. Úgy érezte, fontos fordulóponthoz érkezett a kapcsolata a Saurokkal, mely még jól jöhet neki a későbbiekben. Ekkor nyílt a híld dupla ajtaja, és két smaragdzöld páncélos lépkedett be rajta. Dutriszt, Centurio, tisztelegtek a trón felé. Sajnos nem találjuk a herceget. Sikerült lerázni a minket. Viktória elnyomott magában egy mosolyt. Igen, ez az ő fia. Majd egyből megrémült, hogy éppen most senki sem vigyáz rá. Megacélozta magát, és dühösen pillantott a Centurióra. Vigyáznak rá, mi? Gergő csalódottan vette le a szerkezetet a fejéről. Immáron két órája volt idebent a könyvtárban, mely tiltott gyümölcsként csüngött a gvintár ágain. Az őröket sikerült lerázni a magáról, mikor azt mondta, lefekszik kicsit az újonnan kapott lakosztályában, mely egy egyszemélyes kabin volt, tele játékokkal, melyet csak neki alakítottak ki, és természetesen szellőző járat is indult belőle. Meg akarta nézni magának a tiltott szobát, melyet, ha ennyire tiltanak, abban csak is király dolgok lehetnek benne. Igaz is volt. Körülötte hatalmas állványok álltak kihúzható polcokkal. Minden fiókban egy-egy emléket tároltak, amelyet behelyezve a készülékbe, az agyába vetítette azt oly módon, mintha ő maga is ott lett volna. Egy írás szerint az emlékeket több ezer Sauri állította össze, felhasználva a drónok felvételeit, melyek akkoriban mindenhol ott röpködtek a Saur bolygón. A feje már zsongott az emlékektől, melyek nem a sajátjai voltak, de mégis kellett idő, míg lecseng az érzés, hogy újra a saját testében van. Mégis nagyon élvezte. Olyan volt, mint azok a VR játékok, amikkel játszott odahaza az állomása. Nem is értette, miért olvastatták, mikor ez is itt volt. Látta a Saur bolygó városait és a fővárost is, ahol a palota helyezkedett el, mely őrületesen magas volt. A palota egy négyzet alapú gúla volt, ezernyi lépcsőfokkal az oldalait. Embereket egyet sem, de Saurt és más egyéb lényeket viszont rengeteget látott az utcán. Az utcák elvárásai ellenére nem valami futurisztikus strádák voltak, hanem egyszerű kövekkel kirakott, spirálhalmazok voltak, melyeket a hagyományok miatt őriztek meg eredeti valójukban. Részt vett a nagyapja koronázási ünnepségén. Ott volt az édesanyja keltetési ceremóniáján, mikor több ezer Sauri előtt törte fel a saját tojását. Látta Alessiát, mikor a bátyjával, Alasz herceggel kirándulni indultak a Saur hatalmas erdőségeibe, majd pár nap múlva kerültek elő, miután megtámadta őket a bolygó egyik őshonos ragadozója. A saját születését nem látta, és nem is talált semmi emléket róla. Nem is lett volna kíváncsi rá. Látta azt is, mikor megjelentek a bolygón az undorító paraziták. Látta anyját, hogyan küzd ellenük, majd menekül el a városból. Látta, hogyan rakják be egy bonyolult gépezetbe, és lövik ki őt a világűrbe egy ott várakozó hajóra. Az emlékeknek aztán itt vége szakadt. Nagyon kimerítette őt az utazás. Remegő kezekkel tette a sisakot a túlméretes asztalra. Nem gondolta, hogy ennyire intenzívek lesznek az emlékek. Úgy érezte, 10 éves elméje már most több évtizedet öregedett. Körülnézett, és rájött, hogy egyedül van. Védtelennek érezte magát. Leugrott a székről, melyről le se ért a lába, és elindult a kijárat felé. Eszébe jutott, hogy Kittinek megmutathatná az emlékeket. Biztosan élvezné. Legközelebb őt is elhozza. Elszomorodott a nővére gondolatára. Még neki is új volt ez a helyzet, és amint rendeződnek a dolgok, felkeresi őket. Viktóriát is... Nem Viktóriát, anyát.
Hirtelen elkapta a sírás. Leült a padlóra, hátát az egyik állványnak támasztva. Nagyon hiányzott neki a korábbi élete. Az egyszerűbb játékok, a barátok és a lakásuk. Szőrmók, Marlo, Eddi. Vajon mit tenne most Gábor? Egyre jobban zokogott. Lépteket hallott. Gyorsan letörölte könnyeit, majd erőt véve magán felállt, és sikerült pillanatok alatt összeszednie magát. Egy hercegnek nem szabad sírnia. Úgy gondolta, hogy a testőrök rátaláltak, és már is mondogatta magában a magyarázatot, amit majd felhoz mentségére. Végtére is ő a herceg. De nem a testőrök jöttek. Még csak nem is Sauri katonák vagy Alakassa. Emberek voltak. Két férfi és egy nő. Meglepődve néztek rá, mint akik eltévedtek. A nő szólalt meg először. Oda nézzenek! Nekem azt mondták, bőséges vacsora vár ránk. A nő csont és bőr volt, akárcsak a két társa. Ruhájuk piszkos volt, és ló volt rajtuk. Gergő hátrált pár lépést. Az emberek is előre léptek.
Nekem ő is épp elég lesz,
szólalt meg az egyik férfi beesett szemekkel, majd váratlanul Gergőre vetette magát.
Wow, még mit nem? Ő az enyém!
Rikoltotta a másik férfi, akinek az arca azokra a csontvázakra hasonlított, melyeket Miss Tate tantermében látott. A férfi félrelökve társát előre lendült. A másik nem hagyta annyiban, és rágorva a társára mindketten a földre kerültek és birkózni kezdtek. Gergő ezt kihasználva megperdült, és rohanni kezdett az emberek labirintusában. A nő utána vetette magát. Gergő az életéért futott. Nem tudta, mi ütött az emberekbe. A kinézetük drasztikusan megváltozott, mintha valami betegségben szenvedtek volna. Ahhoz képest viszont nagyon fürgék voltak. Az ugyanolyan polcok között lavírozva már nem tudta, hogy merre járhat. Az emléktár hatalmas volt, ő pedig még csak 10 éves gyerek. Próbált visszaemlékezni az érzésre, amikor megütötte ezt a katonát. Elő kellett hozni az igazi érnyét, hogy ezt túlélje. De akárhogy próbált összpontosítani, túlságosan lefoglalt a futás, és az, hogy megpróbálja lerázni üldözőit. Még Jake Wilson kapitány se tudott felszínre törni. Ő csak gyarmati Gergő volt. Múlt időben. Most viszont nem tudta, ki is ő. A polcok elhomályosodtak előtte, ahogy könnyek áztatták a szemeit. Nem akart meghalni. Nem tudta, milyen érzés a halál, és hogy mennyire fáj. Nem tudta, hogy mennyire végleges. Létezik-e menny, vagy pokol, vagy éppen szellemként fog kísérteni majd. Most csak azt tudta, hogy óriási veszélyben van, és egyedül van.
– Anyu! Anyu!
– kiáltotta futás közben, de hangja elveszett a végtelennek tűnő labirintusban. Senki se jön, hogy megmentse őt a szörnyektől, amik rátámadtak. Mindenki elhagyta őt. Még annak az Alakassának is örült volna, csak mentse meg valaki. Fátyoló szemein át későn vette észre az oldalról rohanó nőt. A nő felbuktatta, Gergő pedig hatalmasat esett. Megütötte az oldalát, ahogy földet ért. Hirtelen levegőt sem kapott. Felsírt a fájdalomtól, de leginkább attól, hogy senki se tudja, hogy éppen mi történik most vele. Bárki jó lenne, egy ismerős arcot akar csak látni. Attól jobban érezhette volna magát. A nő ráugrott, és maga alá gyűrte. Egész testével kapálódzott és rikoltozott, de a nőben nagyobb erő bújt meg annak ellenére, hogy két ujjával átérte volna a csuklóját. A nő fölé hajolt, és vékony cserepes ajkait felhúzva kivillantotta sárga fogait. Nyúlós nyál csurgott a fogai közül, majd hatalmasra tátotta a pofáját. Undorító csápok tekergőztek benne. Gergő sikoltott. Akkor, mintha valami megütötte volna a nő fejét, az visszahúzta a csápokat, és az új jövevény felé nézett. Gergő felpillantott, de a könnyeken át csak egy elmosódott alakot látott. A támadója ekkor elengedte őt, és a megmentője felé vetette magát. Aztán egy ismerős sikoltást hallott. Kitty napokon keresztül nem csinált semmit, csak nézett maga elé, és azon gondolkodott, hogy Gergő miért nem keresi őt. Hol ronthatta el a kapcsolatokat?
Még Larrynek se tudott örülni, akinek láthatólag semmi baja nem volt. Ugyanúgy dobolt a farkával a padlón, és nyalogatta Kitty arcáról a könnyeket, mikor ő elveszettnek érezte magát.
Ha apa itt lenne, most biztosan kitalálna valamit.
Együtt erősek voltak, de mikor apa távol volt, mindig gyengének érezték magukat. A család azért van, hogy együtt legyenek. Történhet bármi, ők akkor is együtt vannak. Erre apa elmegy, anya elmegy, Gergő elmegy. Ki maradt neki? Apja egy világ megmentő akción van. Anya az emberiséget próbálja megmenteni, és ő sem nézett ki túl jól. Gábor ki tudja, merre jár. Gergő pedig egy nyavajás herceg. Ő pedig itt siránkozik és sajnáltatja magát. Larry békésen szunyókált az ágya végében. Ha nem ment volna el megkeresni a kutyát, akkor sose kerültek volna ilyen helyzetbe. Ráadásul, mint kiderült, Larrynek kutyabaja. Ezért csak is magát okolhatja. A kutyát semmiképpen. Az ártatlan szemeivel, az izgálva farkával és a puha meleg bundájával együtt véve az egyetlen hibája az volt, hogy annyira védtelen. Ahogyan ő érezte most magát. Ha ő nem indul el megkeresni Larryt, akkor Gergő még most is velük lenne, és anyukája se lenne szomorú. Tennie kellene valamit. Anyja magára hagyta őt a kutyával. Jelenleg Annáék a saját sebeiket nyalogatták. Most, hogy megtalálták Lucyt, így valószínűleg nem akarta a nyakukba varni a kesergő lányát. Kicsit irigyelte Samanthát, míg ő visszakaphatta a családját, ha nem is az egészet. És Lucyt állítólag még mindig bezárva tartják valamiért, ő mostanra mindenkit elveszített. Anyja persze ott volt, és próbálta őt megvigasztalni, de közben tudta, hogy ő is szenved, és mindent megtesz azért, hogy Gergőt visszakapják. Eszébe jutott valami. Gergő hogyan talált rá, mikor ő elszökött? Hát persze. Emlékezett, hogy Gergő a holofonjával találta meg őt, és sejtette, hogy ez visszafelé is működik. Legalábbis remélte. Előkapta a holofonját, és megtalálta az alkalmazást. Bekapcsolta, és szinte azonnal felpittyegett a jelző. Mivel az alkalmazás nem ismerte a hajó felépítését, ezért biztosan csak hozzávetőlegesen mutatja Gergő holofonját. Ennyit még ő is tudott. Larryre nézett, aki még mindig szúnyókált. Pihenj csak, én megkeresem a kisöcsémet, mondta az alvó kutyának, majd kezét a konzóra nyomva kilépett az ajtón. A pütty azt mutatta, hogy pár szinttel alatta van. Körülötte katonák mászkáltak, miközben ügyet sem vetettek rá. Páran ránéztek a sisakjukon keresztül, majd tovább sétáltak. Biztos nem találták veszélyesnek. Minden esetre a liftet nem használhatta. A kezelőpultot nézve fogalma sem volt, mi micsoda. Nem volt más hátra, segítségül kellett hívni Natasát. Natasa megtalálta a szellőzőjáratot a lifttől nem messze. Tudta, hogy a járatok átszelik az egész átkozott hajót, és nem mellesleg észrevétlenül tud benne mozogni. Nem vehetik észre. Wilson kapitány egykoron az ellensége volt, de az állomáson történtek után szövetségre léptek, mivel mindkettejük ügynöksége ellenük fordult. Most viszont sokkal nagyobb ellenséggel kellett szembenézniük. Jake-et elkapták, és ha őt nem sikerül megszöktetnie, a végén egymagában kell szembenéznie az idegenekkel, akik elrabolták az embereket. Kellett az erősítés, és csak is Jake-ben bízhatott. Lehet, hogy egykorun ellenségek voltak, de az utóbbi események megmutatták, hogy milyen erősek is együtt. Ezért is választották szét őket. Nem kizárt, hogy éppen egy csapdába sétál, de megérte a kockázatot. Ő és Natasa immáron túl sokszor nézett szembe a halállal, hogy elrettentse őt némi idegen invázió. Közeledett a célponthoz, mely pontosan alatta volt a holofonja szerint. Eközben ismerős hangot hallott. – Anyu! Anyu! Kitty hallotta, ahogy Gergő felsír. A hangja belevarkolt a szívébe. Az ő öccsét valaki bántani akarja, és ez nincs rendjén. Egy rácsot látott éppen maga előtt. Lenézett és meglátta Gergőt. Gergő a hátán feküdt és jajveszékelt. Egy nő vetette rá magát, és ki tudja, mit akar tenni vele.
A fiú rukkapált, de nem tudott szabadulni. Kitty addig nyomta a rácsot kétségbeesésében, míg nem kifordult a helyéről, és a ráccsal együtt Kitty is lezuhant.
Engedd el az öcsémet, nyanya!
Üvöltötte Kitty, miután fejbe dobta a leszakadt ráccsal a borzalmas kinézetű nőt. A földetérés nem volt fájdalommentes, de Kitty úgy érezte, bármit kibír, csak azért, hogy megmentse az öccsét. A nő felé fordult, és lassan lemászott Gergőről, aki még mindig zokogott a padlón. Kittyben felgyúlt a harag, hogy az a rohadt hulla kinézetű nőszemély kezet emelt az ő öcsikéjére. Az ő ártatlan, védtelen kis öccsére. Fogalma sem volt, hogy hogyan fog megküzdeni vele, de Isten rá tanulja, hogy ő megpróbálja. A támadás váratlanul érte őt, és nem előről, de hátulról jött. Kitty előre esett, és kezét előre lökve akadályozta meg, hogy az arcára essen, de még így is nagyon fájt. Valaki a hátára mászott, Kitty pedig felsikoltott, ahogy a nyakába mart valami. Gergő érezte, hogy a nő lemászik róla, és meglátta, hogy Kitty áll a polcok között. A nővére az. Kitty eljött, hogy megmentse őt. Már a látványa óriási megkönnyebbülést okozott neki. A nő megindult Kitty felé, és Gergő látta, amint az egyik férfi ráveti magát a nővérére. Hirtelen ott termett mögötte. A szörnyeteg egyből rajta volt, és az undorító csápok a szájából kitörtek, és Kitty nyakába martak. Gergő felkiáltott meglepetésében. Együtt sikoltott Kittyvel. A kiáltása egyre hangosabb lett, míg egyre mélyebb és mélyebb lett, míg nem egy ősi vadállati üvöltésé alakult át. Gergő felpattant, és anélkül, hogy tisztában lett volna milyen gyors és erős, előre vetette magát, és félrelökve a nőt, aki csak úgy nyekkent a polcon, Kitty támadójára ugrott, és marcangolni kezdte a fejét. Még csak azt sem tudta, mit csinál. Később, mikor visszaemlékezik rá, elborzad majd a saját erejétől, és bűntudatot fog érezni. Látja majd, amint a saját ujjai karmokká alakulnak, majd kiszakítják a férfi szemeit, és letépik az orrát, majd a száját, véres masszát hagyva csak az arca helyén. Érzi majd a vér ízét, amint feltépi a nő nyaki ütőerét, ami nem támadta meg újra, mert a lökéstől kicsavarodott gerincsel hever csak a polcok mellett. Csalódottságot érez majd, mikor mielőtt az utolsó férfit is elérni, lövések szaggatják szét annak testét, füstölgő lyukakat égetve belé. Majd elszégyeli magát, ahogyan Kitty néz rá. Halálra rémülten. Végül elborzad, mikor a saját kezeit nézi, melyek, mintha nem is az övéi lennének. Csinos kis ujjacskái helyére egy érdes, hozzáképes túl hosszú kéznőtt, vagy 10 centis karmokkal a végein. Kezeiről még mindig csöpögött a vér. Gergő egészen a végéig észre sem vette, hogy átalakult. Mégis hogyan történhetett ez? Kiáltozott Victoria Centurióba. Maga itt esküdözött, hogy mennyire biztonságban van a fia. Az emléktárban többen is összegyűltek, miközben pár egyenruhás saúr fellapátolta a halott fertőzötteket. Ketten szörnyű sérülésektől haltak meg, míg egyiküket a smaragd páncélosok ölték meg a lézerfegyverükkel. Kittit és Gergőt elvitték. Valahol máshol vigyáznak rájuk. Bár ahogy elnézte a férfit és a nőt, talán Gergő tud magára vigyázni. Na és egyáltalán Kitty hogyan kerülhetett ide? Az biztos, hogy egy hosszú beszélgetés vár rájuk. A centúrió szemtelen nyugodtsággal beszélt.
Mindent megteszünk, utána járunk, hogy kitette ezt.
Biztosan nem lehet bonyolult visszanézni a kamerákat, vagy valahogy utána járni, hogy kiengedhette ki ezt a hármat a cellájából.
Lemutatott a három feltőzöttre. Ahogy a nőt felemelték, a feje a padlón maradt. Victoria undorodva elfordította a fejét. Nem a látványal volt baja, mert erős gyomra van.
Leginkább a tudat miatt, hogy ezt az ő 10 éves fia tette.
Ha gondolja, egy katonánk elkíséri magát a gyerekekhez, mi pedig végezzük a dolgunkat, és kiderítjük, ki tette ezt. Victoria beletörődve sóhajtott.
kénytelen rájuk bízni, és nem mellesleg ő is szerette volna már látni őket. A gyerekeket valóban szigorúbban őrizték. A helyiség leginkább valami rekreációs szobára hasonlított, ismeretlen kütyükkel megpakolva. Mint egy idegen játékterem, csak egyik gépről sem tudták micsoda. A szobában 6 smaragdpáncélos helyezkedett el, ebből 3 a gyerekek közvetlen közelében. A gyerekek egy félkör alakú hatalmas díványon ültek, lábukat felhúzva. Kitty egyből felpattant az ágyról, és az anyjához rohant. A lány zokogott a megrázkodtatástól, és jól esett neki anyja vigyázó keze közé temetni magát. Viktória látta nyakán a sebet, melyet már azóta kitisztítottak és bekötöztek, de borzalmas volt így látnia a lányát. Gergő először nem mozdult, de végül lassan felállt. – Jöhetek én is? – kérdezte félénken a sírás határán. Viktória érezte, hogy a torka összeszorul. – Hát persze, kicsim! – mondta, majd kitárt a bal karját, és Gergő odarohant, és ő is átölelte anyját. Gergő zokogásban tört ki, ahogy nővére is. Ne haragudj, anya, szipogott Gergő. Minden olyan furcsa. Tudom, kicsim, simogatta a fejét Viktória. Együtt átvészeljük ezt is. Együtt, nézett fel Gergő anyjára. Sohasem hagynálak el titeket. Aztán Viktória félretett mindent, és vagy 2 órán keresztül ott maradt velük, és próbálták együtt felfedezni a helyiségben található gépeket. Még sikerült nevetniük is. Legalább egy kicsit legyen még olyan, mint régen. Csak egy kicsit.